Küzdelmes őszre készül a kormányfő Orbán Viktor szerint Magyarországot nehéz helyzetbe sodorta az euróválság. Ejtőernyővel csapódott egy kamionnak, gyakorlatozás közben halt meg egy katona szolnokon. Humanitárius katasztrófától tartanak Tripoliban, nincs víz, halmokban áll a szemét és járvány fenyeget. És favágás felváltva, láncfűrészelés időre, világbajnokságra készül a román favágó válogatott. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! A miniszterelnök szerint Magyarország súlyos veszélyhelyzetbe került az euróválság miatt, ami az ország önállóságát is veszélyeztette. Orbán Viktor szerint az euróválság és az ahhoz kapcsolódó reálgazdasági válság nem múlik el a következő hónapokban. Orbán Viktor a külképviseleti vezetők értekezletén arról beszélt, folytatni kell az egy éve elkezdett változtatásokat. A kormányfő azt is mondta, minden eszközzel tartani fogja a 3%-os költségvetési hiányt.
Ami kockán forog, az a magyar szuverenitás kérdése.
A miniszterelnök szerint Magyarország függetlensége is veszélybe került az elmúlt 3 hónapban az euróválság miatt. Orbán Viktor azt mondta, Magyarországnak fel kell készülnie, hogy az eurót még 8-10 évig támadások érik. A kormányfő szerint ezért az ősz az ország szuverenitásáért folytatott küzdelmekkel teli időszak lesz a spekulások ellen.
A kérdés tehát az, hogy miközben az egész euróövezet és maga az euró folyamatos évekig tartó spekulánsok által irányított komoly támadások alatt áll, aközben Magyarország képes lesz-e távol tartani magát attól az úttól, amit én görög útnak nevezek, vagy visszanyomnak bennünket erre az útra.
A miniszterelnök szerint Magyarország eddig azért nem került a görögökéhez hasonló helyzetbe, mert egy éve bemert vezetni olyan gazdasági intézkedéseket, mint a bankadó, a különadó vagy a nyugdíjrendszer átalakítása. Akkor sokan bírálták ezeket a döntéseket, azóta viszont több ország is hasonlóképpen tett.
Mert a bankadó esetén kis hián keresztre feszítettek bennünket, és ma pedig, ha jól számolom, a 12. állam is bevezette már a bankadó intézményét Európában.
A kormányfő szerint Magyarország egészen addig az euróválság centrumában lesz, amíg az államadósságot nem csökkenti 70, majd 60% alá. Orbán Viktor azt mondta, a 3%-os költségvetési hiányt minden eszközzel tartani kell, 10 év alatt pedig 1 millió új munkahelyet kell teremteni. A miniszterelnök szerint Magyarországnak új gazdasági szövetségeket kell kötnie, például Kínával, Oroszországgal és az arab világgal.
A Jobbik szerint leszakadó pályára került Magyarország az Orbán kormány intézkedései miatt. Az LMP is kritizálja a kormány gazdaságpolitikáját, szerintük vissza kellene vonni az egykulcsos adórendszert. Az MSZP elnöke pedig várja, hogy milyen megoldást talál a kormány a kialakult helyzetre.
Hiába kérdezték, Mesterházi Attila, az MSZP elnöke nem reagált érdemben Orbán Viktor kijelentéseire.
Kíváncsian várom a megoldásokat.
A Jobbik viszont elmondta véleményét az ország gazdasági helyzetéről. Volner János szerint a gazdasági mutatók egyértelműen bizonyítják, hogy nem javul a helyzet.
Mi ült Magyarországon a válsághelyzet gazdasági és szociális téren egyaránt, ugyanis a kormány egyre másra újabb és újabb megszorításokat eszel ki és ved be, ahelyett, hogy a gazdaságot élénkíteni.
Az LMP közleményben azt írta, a kormánynak meg kell szüntetnie az egykulcsos adórendszert és a keletkező többletforrásokat járulékcsökkentésre, azon keresztül pedig munkahelyteremtésre kell fordítania. Az ellenzéki párt szerint az egykulcsos adó gátolja a gazdaság növekedését és akadályozza az államadósság csökkentését.
Nem változott a munkanélküliség az elmúlt 3 hónapban. A KSH adatai szerint a május és július közötti időszakban is több mint 463 ezeren voltak állás nélkül, de a foglalkoztatottak száma 2 év óta most először emelkedett. Az előző évhez képest 43 ezerrel dolgoznak többen. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a közmunkaprogram miatt később tovább emelkedik majd a foglalkoztatottak száma.
Új csarnokot építenek Máté Szalkán a német Flabeg autóüveggyárban. A tervek szerint az üzemben évi 12-13 millió darab tükröt gyártanak majd. A cégnél most 250-en dolgoznak, de bíznak benne, hogy idővel növelni tudják a létszámot. A KSH ma közölt adatai szerint 463 ezer embernek nincs munkája Magyarországon. Ez 4000-rel kevesebb, mint tavaly. A foglalkoztatottak létszáma viszont 3 millió 800 ezer fő, ami azt jelenti, hogy 43 ezerrel többen dolgoznak, mint tavaly. Parlagfüvet írtanak a közmunkások Szegeden, közel 300 hektáron. A szegedi környezetgazdálkodási cég 70 közmunkást dolgoztat napi 6 órában novemberig. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a közmunkaprogramok is hozzájárultak ahhoz, hogy nőtt a foglalkoztatottak száma. Szijjártó Péter, a miniszterelnök szóvivője pedig azt mondta, a 2008-as mélypont óta most nőtt a legnagyobb mértékben a dolgozó emberek aránya, és a kormány szándéka továbbra is az, hogy 10 év alatt 1 millió új, legális, adózó munkahelyet teremtsen. Egy friss elemzés szerint egyébként a magyarok a harmadik legtöbbet dolgozók az Európai Unióban. Az átlagos munkavállaló 1848 órát tölt a munkahelyén. Ennél többet csak Romániában és Lengyelországban dolgoznak az alkalmazottak.
A 620 meghirdetett helyből 141-re jelentkeztek a rezidensek ösztöndíj programjában. A program célja, hogy a rezidensek 5 éven keresztül havi 100 ezer forintot kapnak, cserébe legalább 10 évig állami fenntartású egészségügyi intézményben kell dolgozniuk, emellett hálapénzt sem fogadhatnak el. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium ősszel újabb programot hirdet a rezidenseknek, a mostani programra pedig hamarosan azok is jelentkezhetnek, akik csak ősszel tesznek záróvizsgát. Korábban ugyanis csak az augusztus 20-a előtt vizsgázottak pályázhattak. A szakorvos jelöltek évente egyszer bruttó 127 ezer forintot is kapnak költségtérítésként. Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Közmunka: a nagyváradi raboknak a munkáért kimenőt, plusz csomagot vagy látogatóitőt kaphatnak. Az eredeti anyagokból építik újjá, 18-100 erőtemplomot újítanak fel Erdélyben. Meghalt egy ejtőernyős katona, miután gyakorlatozás közben kamionnak csapódott Szolnok Szanda szőlős térségében. A katona kiképző gyakorlóugrás közben egyelőre nem tudni miért a 4-es főút Szolnokot elkerülő szakasza felé sodródott, ahol nekiütközött a teherautónak. Ezután a közeli bicikli útra zuhant. A mentők egy órán keresztül próbálták újraéleszteni, sikertelenül. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a rendőrségi helyszínelés idejére teljesen lezárták a 4-es főutat. A baleset körülményeit a közlekedés biztonsági szervezet vizsgálja. Megsérült egy 12 éves kislány, amikor fadölt egy buszra Budapesten, a Népligeti buszpályaudvaron. A kislány nem a buszon ült, hanem a közelben sétált. A mentők tájékoztatása szerint a fején sérült meg, könnyebben kórházba szállították. A buszon ülők közül senkinek nem esett baja. A budapesti városüzemeltetési központnál azt mondták, a kidőlt fa a volán területén állt, vagyis a növények gondozása nem a főkert feladata volt. Elérte Kanada atlanti-óceáni partvidékét az Irene hurrikán, ami időközben trópusi viharrá szelidült. A térségre özönvízszerű eső zúdult, 200 ezer háztartásban nincs áram. Quebec tartomány belbiztonsági minisztere azt kéri az emberektől, hogyha lehet, a következő napokban maradjanak otthon. Közben az Egyesült Államokban már elkezdték a kárfelmérést. A hurrikán miatt 9 államban 21-en haltak meg, és 4 millióan maradtak áram nélkül.
Tegnap még az Egyesült Államok partjait ostromolta a vihar, ma már északabbra támad Kanada partjai felé. Quebec tartományban már figyelmeztették a polgárokat, legalább 48, de ha lehet 72 órán keresztül ne hagyják el lakhelyüket, mert az immár trópusi viharrá szelidült Irene Montreal és a Szent Lőrinc folyó vidékén mindent feldúlhat. Az Egyesült Államok már túl van a nehezén, de Obama elnök is arra figyelmeztetett, még nincs vége a viharnak. A legfőbb aggodalmunk, hogy a vihar további jelentős áradásokat és áramkimaradásokat okoz, amiről már így is számos jelentést kaptunk a helyi és állami szervektől, mondta az elnök. New York végül is elkerülte a legrosszabbat, és ma már az élet kezd visszatérni a normális kerékvágásba, ígéri Michael Bloomberg polgármester. Kinyit a New Yorki tőzsde, és az üzleti élet némi kiigazítás után helyreáll majd. Aztán meg, amikor visszatérnek a turisták, majd elmeséljük nekik, hol is voltunk, amikor jött Irene. A károk felmérése most kezdődik, de annyi bizonyos milliárd dollárokban mérhető.
Lassan javul a biztonsági helyzet Tripoliban, ahol a folyamatosan érkező segélyszállítmányok ellenére humanitárius katasztrófa alakulhat ki. A közszolgáltatások gyakorlatilag megszűntek. A boltok egy része újra kinyitott a líbiai fővárosban, de víz továbbra sincs. A kórházakban pedig, bár alapvető gyógyszerekből nincs hiány, nővér nincs elég, így akadozik az ellátás. Tripoliból Algaui Hesna, az MT7 centrum munkatársa tudósít.
Horror kórház. Csak így emlegetik Tripoli egykor legjobban felszerelt intézményét. Az épületben ugyanis csak nem 200 oszlásnak indult holttestet találtak, amikor alább hagytak a harcok a fővárosban. Itt a kórházban annyira orfacsaró a bűz és olyan a levegő, hogy senkinek nem tanácsolják, hogy maszk nélkül belépjen. Hogy az emberek pontosan miért haltak meg itt, arról viszont ellentmondásosak a hírek. Egyesek szerint az áldozatok egy részét fejbe lőtték, mások pedig azért haltak meg, mert nem kaptak ellátást. Az orvosok és a nővérek ugyanis elmenekültek az összecsapások kezdetén. Az épület fertőtlenítése még napokig eltarthat. A főváros központi kórháza viszont már rendesen üzemel. A tűzharcok alatt ide sem tudott bejutni a személyzet nagy része. Napokon át 4 orvosnak kellett ellátni a több száz súlyos sebesültet. A bátyámat orvlövészek lőtték le a háza előtt egy iskola tetejéről. A fején kapott találatot, mondja egy férfi, aki szerint az orvlövészek válogatás nélkül lőtték az embereket. Csak hogy épp a lőtt sérülésekre szakosodott orvosból nincs elég. Ezért egyre több külföldön élő líbiai szakember érkezik, hogy besegítsen a kórházakban. A másik hiány szakma a rendőrök élet. A régi kapitányságon most felkelőket látni. A rendőrök egyszerűen elmenekültek innen. Megtorlástól féltek, mondja egy önkéntes, aki szerint a kerületben összesen 5 rendőr mert visszatérni az egész állományból. Pedig az ellenzékiek büntetlenséget ígértek nekik, még tévéhirdetésekben is arra kérik őket, hogy térjenek vissza dolgozni. De egyelőre csak a közlekedési rendőrök álltak újra munkába. Úgy tűnik, ők nem tartottak a felkelők bosszújától. Sőt, most együtt is dolgoznak velük a városban továbbra is működő ellenőrzőpontokon.
Újra kell tárgyalni a Verespataki bánya koncessziós szerződését, ezt a román államfő mondta Verespatakon. Traian Băsescu ugyanakkor megismételte, hogy továbbra is támogatja a beruházást. Az államfőt tüntetők várták. A bányászok azt kiabálták, hogy dolgozni akarnak. Băsescu a környező települések vezetőivel, illetve a bánya ellenzőivel is tárgyalt. Az államfő korábban úgy nyilatkozott, a politikusok gyávaságának tudható be, hogy a Verespataki aranybánya ügye 1997 óta nem mozdul el. A román államfő szerint Románia sokat veszített azzal, hogy az aranyár emelkedése alatt még nem volt kitermelés Verespatakon. A kanadai román Gold Corporation már csak a környezetvédelmi engedélyre vár, hogy megnyithassa Európa legnagyobb cián technológiára alapozó külszíni aranybányáját. Az engedélyezést a Borbély László vezette környezetvédelmi minisztériumnak kell elbírálnia. Átalakul Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtés és a lomtalanítás rendszere. Szeptember 1-től működik az úgynevezett országos hulladékgazdálkodási ügynökség. A 100%-ban állami non-profit társaság irányítja majd a termékdíjköteles hulladékok begyűjtését és újrafelhasználását.
A Vidékfejlesztési Minisztérium szerint a szelektív hulladékgyűjtés rendszere nem jól működik. A háztartások mindössze 15%-a használja a gyűjtőszigeteket. Ráadásul sokan veszélyes hulladékot is visznek oda. A tervek szerint ezek a szigetek folyamatosan eltűnnének, mert a szemétszállító cégek eleve szelektíven gyűjtenék majd a hulladékot. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter azt mondta, az ezzel járó költségekre a termékdíja fedezett, amit a szennyezőnek kell majd fizetnie.
Aki ezeket a hulladékokat forgalmazza, a piacra bocsátja, ők fizetik a termékdíjat, ők nekik kell gondoskodni azokról az anyagi forrásokról, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a nyersanyagok azok visszakerüljenek a gazdaságba, ne a környezetet szennyezzék.
Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár arról beszélt, hogy átalakítanák a lakossági lomtalanítás eddigi gyakorlatát, megszűnne az utcai lomizás. Évente 2-szer telefonhívásra, lakásra mennének a lomtalanítók. A minisztériumban bejelentették, létrehozzák a 100%-ban állami tulajdonú országos hulladékgazdálkodási ügynökséget, amely átveszi a piaci szereplőktől a termékdíjak beszedését, a hulladékok begyűjtésének és újrahasznosításának szervezését. Az új szervezet felállásával elkerülhető, ami 2007-ben történt. Akkor csak nem 4000 tonna Németországból származó illegális hulladékot találtak alföldi tanyákon.
Takarítanak, parkot rendeznek, vagy éppen fát ültetnek közmunkában a nagyváradi rabok. A váradi börtön elítéltjei minden munkanapért kimenőt vagy más kedvezményt kapnak. Ennek a programnak a célja a rabok integrációja a társadalomba.
Talajt egyengednek az egyik városszéli parkban a nagyváradi rabok. Ide hamarosan füvet vetnek. A rabok az elvégzett közmunkáért úgynevezett kreditpontokat kapnak. Aki 60 kreditpontot összegyűjt, szabad napot kap. Akiket pedig életfogytiglanra ítéltek, kaphatnak pluszcsomagot, vagy többször fogadhatnak látogatókat. Természetesen, ha nincs súlyosbító körülmény és megfelelő a magaviseletük, mondja a börtön szóvivője. Az integrációs programban 10 romániai börtön vesz részt. A cél az, mint mondják, hogy mind erkölcsileg, mind emberileg jó útra tereljék a bűnözőket. Ez a 28 éves fiatalember többször is jogosítvány nélkül vezetett, egy év börtönt kapott. Én azért dolgozom, mert szükségem van szabadnapokra. Ha sokat dolgozom, akár 2 hetet is kaphatok, mondja az elítélt. Malkai Józsefet 12,5 évre ítélték el rablásért, még 1,5 éve van a szabadulásig. Ő is részt vett az önkéntes munkában. Családom hazavár, 9 éve nem láttam a testvérem, aki közben Budapestre költözött, de ha tudná, hogy kijöhetek, hazajönne, hogy lássuk egymást, mondja. A váradi börtön több mint 560 elítéltje már korábban is dolgozott. Különféle cégeknél és vállalatoknál voltak bérmunkában, akkor a munkabér 40%-át tarthatták meg, amit a szabaduláskor fizetnek ki nekik.
Kötelességünk odafigyelni a magyar kisebbségre, ezt mondta Ungvár polgármestere a városban tartott ukrán-magyar jó szomszédsági napon. A közös ünneplésen volt felvonulás és előadások, egy program azonban elmaradt. Az ukrán határőrök ugyanis nem engedték be az ország területére a debreceni virágkarnevál kocsiját.
Ostorcsaptoktatással vonultak a hajdúsági betyárok Ungvár óvárosából a színháztérre. Az ukrán-magyar jószomszédsági napra érkezett csoport közben az ukrán és magyar emlékműveken is virágokat helyezett el. Sok testvértelepülésünk van Magyarországon. Egy hete Sárospatak is ezek sorába lépett. Ungvár lakosságának 12%-a magyar. Nekünk kötelességünk odafigyelni rájuk, megbecsülni őket. A mai rendezvény is ezt szolgálja, mondja a polgármester.
Én ezzel a két zászlóval...
A magyar értelmiségiek kárpátaljai közösségének elnöke ezért azt kezdeményezte, hogy egy hasonló menet vonuljon fel az ukrán és a magyar zászlóval a nemrég ismét megrongált vereckei honfoglalási emlékműhöz.
Jeleznénk ezzel, hogy ez a békeszigete, itt az emberek mindig békébe éltek és békébe akarnak élni, és ki kell sorainkból vetni minden olyan provokátort, akik Galiciából érkeztek, akik próbálnak itt számunkra rossz atmoszférát teremteni.
A rendezvényen tokai borokat és kárpátaljai konyakot, valamint helyi ételeket kínáltak a szervezők. Az egyik bemutató azonban elmaradt.
Megbeszéltük Debrecen városával, hogy megkapjuk a virágkarnevál egyik kocsiját, a Kölcsei Ferencet bemutató virágkompozíciót, de sajnos bürokratikus nehézségek miatt a határól vissza kellett fordulni ennek a kocsinak.
Eljött viszont több kárpátaljai és magyarországi tánccsoport. A közönség szerint az egyik legnagyobb sikere a nyíregyházi Forfor Dance együttesnek volt.
18 erdélyi 100 erőd templom felújítását kezdték el uniós forrásokból. A Brassó, Szeben és Maros megyei épületekre 5,5 millió eurót költenek. Az evangélikus egyháznak több mint 100 temploma van Erdélyben, közülük nagyon sok romos állapotban van. A felújítást 1,5 év alatt kell befejezni.
Az Erket központjában a 13. században épült evangélikus templomot 7 tornyos 2-es falu erődrendszer övezi. A hagyomány szerint 1500 építette saját kezűleg. A 100 lakosság azonban elhagyta Erkedet, ma a románok, magyarok és cigányok lakják. Az utóbbi időben viszont egyre népszerűbb a külföldiek körében. Tomás Cibelius nyár elején költözött ide Nürnberg mellől. Szállás ellenében felügyeli a környéket. Fontosnak tartja, hogy megőrizzék a több száz éves templomokat. Az én feladatom a paplak, a templom és a várudvar felügyelete, mondja a friss erkedi lakos. A templomok környezetét is rendben kell tartani. Elsőként a fenyőfákat és a bozótot kell eltávolítani a várudvarból, mert gyökereik megrepesztették a falakat. Ezt követi a falak rekonstruálása.
Ki kell szedni a téglákat, a törött téglákat, egészeket kell betenni, kiadni egy csövet, amin majd aztán a végén így beinzsektáljuk, ilyen híganyaggal a háta meg a töréseket megcsináljuk.
Mivel műemléképületről van szó, felújításkor csak az eredetivel teljesen megegyező alapanyagokat használhatnak, oltott meszet és homokot.
Csak is az anyagokból szabad dolgozni, amikor ezelőtt 500-600 éve dolgoztak.
Az erkedi épületegyüttest másfél év alatt kell renoválnia a műemlékek felújítására szakosodott vállalkozónak. Előbb a templomot hozzák rendbe, majd következnek a várfalak és a terület rendezése.
Erkel operájával nyitja a szezont a Magyar Állami Operaház. Az első bemutató szeptember 4-én este lesz. A Bánk-bán ős változatának rövidített verzióját állítja színpadra K.E. Csaba. Gertrúd szerepében pedig Marton Éva tér vissza a színpadra.
A szeptember 4-i bemutatóra készülnek az Operaházban. A művészek a Bánk-bánt próbálják. Hosszú évek óta most ismét ezzel az operával nyitják az évadot. Gertrúd szerepében az ismert drámai szoprán Marton Éva látható, aki szerint megtiszteltetés az Operaházban fellépni.
Nagyon sokat jelent, mint bármelyik más magyar opera énekesnek, azt jelenti nekem is, ez a templom.
Az ismert művészek mellett a fiatal magyar énekes generáció is lehetőséghez jut. Ottót Pataki Potyók Dániel alakítja.
Ottó karaktere egy nagyon összetett figura, hiszen ő neki aztán meg kell magát játszania a darabban, és a színpadon a színészetet kell neki, a színészt kell eljátszani.
Az előadást K.L. Csaba rendezi. A nézők a 150 évvel ezelőtt bemutatott erkelmű ős változatát láthatják.
Amit mi ismertünk már, mint Bánk-bán, az már köszönő viszonyban sem volt, vagy majdnem, hogy így fogalmazhatok, az eredeti erkeli akarattal, és mi most ezt az eredeti erkeli akaratot szeretnénk visszaállítani.
Amíg az Operaházban premierre készülnek, addig a Zeneakadémiát munkások veszik birtokba. 6 milliárd forintból újul meg az épület. Az igazgató szerint a felújítás után a művészetek palotájával és a Vigadóval közösen Budapesten kulturális szilíciumvölgyet lehet kialakítani.
Ezek az intézmények, ezek nagyszerűen tudnának együttműködni. Mi adjuk a fiatalokat, a művészetek palotája a hangversenyet, tehát az opera életet.
A Zeneakadémia igazgatója szerint koncertekkel, tehetségkutató versenyekkel Budapest a komoly zenek közép-európai fővárosa lehet.
500 állatot ad el a nagyváradi állatkert. Az éppen felújítás alatt álló intézmény a túlszaporodott házi állatok egy részétől akar megszabadulni. A bevételből részben az állatkert felújítására költenének, részben pedig olyan állatokat vennének, amilyenek még nem voltak Nagyváradon, például hüllőket, tigriseket és egy leopárdot is.
Ezeket a kacsákat, libákat, galambokat árverezi el hamarosan a nagyváradi állatkert.
A házi szárnyasok közül van nagyon nagy túlszaporulatunk, 240 galambunk van, 86 kacsánk, 26 liba, számos nyúl. Ezeknek a kikiáltási ár egy olyan 15 lejtől 35 lejig állapítottuk mi így meg.
Szeptemberben emellett szamarat, pónilovat, igáslovat, tehenet és két bivajt is eladnak. Bár az árverés csak hetek múlva lesz, többen már most érdeklődnek.
Én libát szerettem volna venni, mert állítólag nagyon olcsó lett volna, 15 lej. Hát ez nagyon jó, mert az üzletben 15 lejét kapsz meg egy kiló húst.
Az értékesített állatok helyébe vadállatok, egzotikus állatok érkeznek majd.
Ez lesz a teráriumunk, kétszintes lesz.
A menedzser itt épp az egyik épülő létesítmény mutatja. Lesznek majd hüllők, tigrisek és leopárd. Ilyen állatokat eddig egyáltalán nem láthattak a váradiak az állatkertben. Megduplázódik az állatkert területe is, lesz pihenő, állatsimogató és lovarda is. A nagyváradi állatkert több mint 40 éves, évente több mint 70 ezeren látogatják, nem csak Bihar, de Temes, Arad és Szatmár megyékből is. A közel 4 millió eurós beruházás során a létesítményt szórakoztató és szabadidőparkká alakítják, és várhatóan 2012 nyarán nyitják meg a nagy közönség számára. Az MTI Hírcentrumot Virányi Zoltán tudósította Nagyváradról.
Világbajnokságra készül a romániai favágó válogatott. A csapat tagjai baltával gyakorolnak, időre fűrészelnek, de edzőterembe is járnak, hogy jó kondiban legyenek a versenyre. Egy hét múlva a világ legjobbjaival új-zélandi, amerikai, kanadai és német favágókkal versenyeznek majd Hollandiában.
Fűrészelnek kézzel, láncfűrészsel, mindezt időre. Világbajnokságra készülnek a favágók. Erdő alig-alig nő arrafelé, mégis az érmelléki Székelyhídon él és gyakorol a világ 19 legjobb favágójának egyike. Nagy Botond, Románia favágóbajnoka, 2008 óta versenyez, Idén ő készíti fel a román válogatottat is a küzdelemre.
Ami a lényeg, mindenki a saját próbájába próbálja meg azt megcsinálni, amire kértem eddig, tehát pontosság és gyorsaság.
A versenyzők a baltázás és fűrészelés mellett kocognak és konditerembe járnak. Mindenki a saját versenyszámában igyekszik a legjobb időt teljesíteni. Az idei ezüstérmes 2,5 éves sportol, a VB-n láncfűrészes favágásban indul.
Nem könnyű, mert egy rossz mozdulat és elhasod a fa, ami DQ-t jelent. Szóval a versenyző kiesik, nem kap pontot. Hogyha kimarad az ember, akkor sokat elveszít, kiesik belőle.
Románia tavalyi bajnoka 5-6 másodperc alatt vág vékony szeleteket a láncfűrésszel az erre előkészített nyárfából. Gépészmérnökként és a fűrészek karbantartójaként szerettem bele ebbe a sportba, és ma már nem cserélném el semmiért, mondja Kosterples, a román válogatott tagja. A csapatverseny nehézsége, hogy vízszintes és függőleges vágásban motoros láncfűrésszel és keresztvágó fűrésszel egymást tafétaszerűen váltva kell a legjobb időt elérniük.
8 óra 20 perckor közbeszéd, a műsorvezető Szántó Georgina. Szervusz, milyen témákkal foglalkoztok ma este?
Jó estét kívánok, szervusz, nehéz ősz vár az országra. Orbán Viktor miniszterelnök a nagykövetek éves konferenciáján úgy fogalmazott, rég volt olyan nehéz, mint ami most jön. Szijjártó Péter miniszterelnöki szóvivőt arról kérdezzük, mit fog ebből érezni a lakosság. Aztán vészesen fogynak a házi orvosok. Egyes településeken évek óta megoldatlan a házi orvosi ellátás. A kormány házi orvosokat érintő tervezett intézkedéseiről Balogh Sándort, az Országos Alapellátási Intézet főigazgatóját kérdezzük, és végül meghallgatott segélykiáltás, összefogás egy 24 éves leukémiás székelylány életéért.
Köszönjük szépen, most pedig legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. Küzdelmes őszre készül a kormányfő, Orbán Viktor szerint Magyarországot nehéz helyzetbe sodorta az euróválság. Ejtőernyővel csapódott egy kamionnak, gyakorlatozás közben halt meg egy katona Szolnokon. Humanitárius katasztrófától tartanak Tripoliban, nincs víz, halmokban áll a szemét és járvány fenyeget. És favágás felváltva, láncfűrészelés időre, világbajnokságra készül a román favágó válogatott. Egy nejnél jobb a kettő, ez az olasz film lesz 9-kor, késő este pedig a Kutya éjjj dala című magyar filmet láthatják. 8-kor még Nemzeti Krónikával jelentkezünk, szép estét addig is, viszontlátásra!